Szikora Tamás vagyok. Hello!
A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kulturfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Szívem, te árva rabmadár, rabmadár, rabmadár. Itt szők szoros kalitkazár, kalitkazár, jól bezár. Légy csendesebben odabenn, odabenn, odabenn. Ne hánykolódjál, ó igen, ó igen. Sérteni, sérteni, sérteni magad, hogy vér fog ömleni, ömleni, ömleni. Hogy üsd meg magadat tehát, jöjjön halálos sebrád, rabmadár. Kit szők szoros kalitkazár, nincs párod, aki arra jár, rabmadár. Véreddel majd megírhatom szerelmem és hattyúdalom. Véreddel majd megírhatom szerelmem és hattyúdalom. És hattyúdalom, véreddel majd megírhatom szerelmem és hattyúdalom.
Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Ha mindig rá figyelsz, mit a vállaidon cipelsz?
Túl fog élni, túl fog élni, túl fog élni.
Könny búcsúzás, meg annyi ócska, meg alkuvás.
Túl fog élni, túl
fog élni, túl fog élni.
Vedd észre a fagyban a harmatot, sárban a lábnyomot, ében a csillagot. Ha ott vagy már a mélyben, az sose szégyen, van út, hogy visszatalál. Dobd le már hátadról a terhet, élni így jó,
élni így jó,
élni így jó. Engedd szárnyalni a lelked, mert ez így jó,
mert ez így jó,
mert ez így jó,
mert ez így jó.
Állj, nézd le már, nézd a gazban is nő virág, fényre nyíló,
fényre nyíló.
A csónak áll, az is csak hullámokra vár, új útra hívó,
útra hívó.
Vedd észre a fagyban a harmatot, sárban a lábnyomot, ében a csillagot. Ha ott vagy már a mélyben, az sose szégyen, van út, hogy visszatalál.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház és a filmek és a különböző zenei színpadok világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a görög és magyar származású színésznő, énekesnő, producer, filmszínésznő, egy csomó mindent mondhatnék, Zoe Floros, vagy Floros Zoe, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, nagyon.
Még mielőtt elutazunk Dél-Európába, egy csodálatos helyre, és az ottani élményeidről beszélünk. Azelőtt melyiket szereted jobban? Hogy kell mondani? Zoe Floros vagy Floros Zoe?
Hát, hogy mondjam, Floros Zoe talán az a, amivel én felnőttem, de hát ugye azzal is felnőttem, mikor sokat jártam szinkronba, még mielőtt kimentem Amerikába, hogy bemondta a szinkron, hogy magyar hangja Floros Zoe. Tehát ez már egyáltalán egy anomália valahol, de talán a Floros Zoe. Igen.
És akkor neked a Zoe a keresztneve.
A Zoe a keresztneve, igen.
Mert hogy görög és magyar származású vagy, mint ahogy említettem, beszélgettünk már egyszer-kétszer itt-ott, de gyorsan tegyük tisztába. Neked édesapád volt görög.
Édesapám, így van.
Aki
így
egyébként ráadásul keramikus művész.
Keramikus. Sajnos volt. Mind a két szülőt elvesztettem, úgyhogy csak múlt időben tudok róluk beszélni, de édesapám egy fantasztikus kerámikus művész volt, Floros Piros, és egy csodálatos kulturális és mindenféle egyéb hagyatékot, vagy hagyományt, vagy egy nagyon komoly dolgokat hagyott rám, amit én tisztelettel őrzök, és viszek magammal.
Hogyha már a családi származásról beszélünk, akkor gyorsan térjünk ki édesanyádra is, aki említetted, hogy szintén itt hagyott már sajnos minket.
Igen.
Ő is egyébként a művészet világában
mozgott. Igen, Mészáros Edit festőművész, igen, de egy képzőművész párnak a gyermeke vagyok, és egy csodálatos műteremben nőttem föl, amiért nagyon hálás vagyok, mert ez egy olyan, hogy mondjam, olyan ajándék az élettől, hogy nem kellett győzködni a szüleimet, hogy a művész sors az esetleg választható. Ők tudták a rizikókat, és a csodáit, és a színek, és a faktúrák, formák tobzódásában nőttem föl, és arra tanítottak, hogy a világ kultúráját értékeljem, és minél jobban kívánjam megismerni.
Ez azt jelenti, hogy említetted, hogy műteremben nőttél föl, hogy mindaddig, amíg a többi gyerkőcök a játszótéren, nem tudom, mókuskerekeztek meg, fármáztak, te addig, nem tudom, megfogtad anyának az akármelyik ecsetét, és akkor rajzolgattál, vagy apa mellett ott üldögéltél a korongozó, nem tudom, micsodánál, és akkor csináltad a különböző kis figuráidat.
Ez így volt, én, hogy mondjam, egy ilyen versenyistállóban nevelt ló voltam, szóval mindennek van egy ára, tehát tényleg nem volt nagyon sok játszótér, nagyon sokat rajzoltam, már gyerekkoromtól nemzetközi rajzversenyeken vettem részt, és hosszú órákat rajzoltam, mint egy felnőttet, és a szüleim hogy mondjam, dicséretére kell mondjam, hogy ott ültek mellettem, és ők is részt vettek bele. Anyukám felolvasott mindenféle komoly műveket, Gólya élete, meg Rembrandt élete, vagy ilyesmiket, és figyelték, hogy mit csinálok. És néha nagyon finoman kicsit úgy egyengedték, hogy merre fele menjek, de nem szóltak úgy bele. Tehát ez egy csodálatos, ez egy egyetem, ez egy iskola.
Művész is lettél, hogy milyen végzettségeid vannak, erről majd a későbbiekben beszélünk viszont. Édesapád görög, édesanyád magyar. Te beszélsz görögül, Zoli?
Hát nagyon-nagyon-nagyon restelem és szégyellem, és ez egy restancia, nem beszélek igazán görögül. A húgom az egy teljesen, ő egy görög tolmács, aha, és az egyetemen ugye görög szakos is volt, meg angol szakos, de én sajnos a másik, nem valahogy ezt nem tudtam még, ezt szeretném bepotolni.
És Görögország melyik részéről származott édesapád?
Thessaloniki környékén, a hegyekből, Andartikó nevezetű kis faluból.
Voltatok ott, amikor kicsi voltál?
Én még soha nem jártam a faluban, ez egy ilyen titokzatos dolog nekem. Az édesapám hanvait elszórtuk ott, mikor elment. Ez már kihalt, ez a falu, és abban az időben nagyon népes volt, és ugye a Vörös Kereszt onnan vitte el ezeket a gyerekeket és családokat, akik nagyon sokan most itt telepedtek meg Magyarországon, már most már két generációval ezelőtt.
Akkor már nem is élnek rokonok Görögországban, vagy élnek még?
Hát egy unokatestvérem van még Görögországban, ott én van.
De ezek szerint akkor nem nagyon tartjátok a kapcsolatot.
De tartom a kapcsolatot, én a rokonságommal nagyon szeretem, imádom a családomat, és nagyon érdekel Görögország, szeretnék minél még mélyebben tanulmányozni szeretném, tehát megismerni jobban, mélyebben a kultúrát, az életet, a görögséget, mint olyat. Ez is egy, ugye ezt kaptam, akkor hadd használjam.
Nekem nagyon közel áll a szívem, ez Athén az egyik kedvenc városom, a görögök mentalitása óriási. Jó, hát egy fél másodperc alatt felpaprikázzák magukat, és utána elkezdenek hirtelen hangosabban beszélni, úgyhogy egész utca hallja őket, de ez hozzátartozik. És utána 3 másodperc múlva már együttől elkezdve iszák az első, nem tudom, jeges kávét az első sarkon.
Szenvedélyesek.
Igen.
Szenvedélyesek, de a magyarok is, tehát ebben van hasonlóság szerintem.
Ez megvan benned, ez a szenvedély?
Megvan bennem, azt hiszem. Igen, bevallom töredelmesen. Azt hiszem, igen.
Hátrányt okozott valaha, hogy ilyen hirtelen természetű vagy? Hogyha az vagy egyáltalán.
Nem mindenki szereti, ha nagyon a mélyre néznek a dolgoknak, vagy bele bájkálnak az ő mélyebb rétegeibe. Szóval nem mindenki tűri jól. Tehát van, amikor ez a nagy mélységkeresés, ez nem kellemes.
Térjünk vissza oda gyorsan, hogy műteremben nőttél föl, és akkor egyértelmű volt, hogy akkor művész lesz belőled, elindulsz ezen az úton. Más terv nem volt egyébként, Zoli, hogy téged, nem tudom, az érdekel, hogy te majd kémia tanár leszel, vagy közgazdász, vagy akármi már.
Igen, hát ilyenek nem érdekeltek. A nagy dilemma az volt, hogy én most képzőművész legyek-e, mert ugye az nekem egy nagyon evidens választás volt. Az édesapám mégnak pedig az volt a véleménye, hogy tanuljak zenét, mert hogy azt ők nem tudják megtanítani nekem, és akkor gondolták, hogy akkor így két szakmám lesz, a zene és a képzőművészet, de azért ez nem ilyen egyszerű, mert amikor én konzervatóriumban fuvola szakra Pécsre elmentem, azért ott napi 6-8 órákat kellett gyakorolni, és éjjel-nappal óráink voltak, tehát hol volt akkor a képzőművészet, tehát az csak úgy, hogy a háttérben vágyszerűen működött, és én akkor szerettem bele a színházba. Az igazság, hogy annyira, ugye az egy Pécsen, a Pécsi Művészeti Szakközépben van képzőművész és táncszak is, és a tánc szakosok vizsgáira elkezdtünk járni be a színházba, és akkor született ez a szerelem. Úgyhogy onnantól kezdve színház, zene, és akkor a képzőművészet az még mindig a háttérben volt, valahogy háttérbe szorítva, de végül is évekkel később előtört a képzőművészeti vágy, mert ugye a film az egy elég erősen képzőművészeti műfaj. Tehát a képalkotás az egy első számú karaktere a filmnek.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoli, színésznő, énekesnő, képzőművész, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Zsebemet elől húzza a doksza, vágja sorát a napokra ketyeg, nevemen a millog falu rossza, szívem tovább lapozna, már a világ megbékül, kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, minek a hú meg a bánat. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, kinek ragyog fel ez a szív?
Csak azért, mert a csókjaid után mondanám meg igazán rólad, rólad a világ mit szólhat, bármerre jársz, a sok csókkal, bókkal, vigyázz az oly csókkal. Már a világ megbékülhet, nincs többé nyomás, nem söpri már udvaromat senki, senki más.
Kapom a csókjaidat, a szamat meg szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, minek a bú meg a bánat. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, kinek ragyog fel ez a szív. Bánatos, ha jóba ültem, a habokba elmerültem, hányatottan a föld színén, a szerelem mús tengerén, úszik a lelkem hajója, szárazat nem érhet soha. Két szemed az én tengerem, kiben végtelen elvezem.
Lábad akár merre járjon, hozzám vezessen, szíved akár kit szeressen, el ne felejtsen.
Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, minek a bú meg a bánat. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, kinek ragyog fel ez a szív.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, filmrendező, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél.
Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között a görög származásoddal kapcsolatban, a művészethez való hozzáállásoddal kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor folytassuk itt a történetet, hogy miután kijöttél a műteremből, a gyerekkorból, akkor utána színház és filmművészeti főiskola felé, akkor még főiskola volt, felé vezetett az utad, aztán igen, utána volt egy kis zeneművészeti egyetem vagy főiskola, és
igen,
aztán fogtad. Igen, és
van,
aztán utána fogtad magad, és akkor köszönöm szépen, Magyarországból elég. Én Florosz Zoe vagyok, nekem New York kell.
Hát, ha lehetett volna, mindent megcsináltam volna. A Jazz Akadémiára nagyon boldog voltam, hogy bejutottam, és büszke voltam, hogy Gonda János méltónak tartott arra, hogy bejussak. De ugyanakkor szinte egy időben felvettek az American Musical and Dramatic Academy, egy musical iskolában New Yorkban.
Még egyszer, de szép angol kiejtésem van.
American Musical and Dramatic Academy.
Thank you very much.
Nagyon tényleg egy csodálatos iskola New Yorkban, musical képzés tekintetében, és hozzáteszem, hogy Kodály Zoltáné tanárnőm, egykori tanárnőm a főiskolán ajánlotta, hogy próbáljam meg. És így el kellett gondolkoznom, hogy jazzt tanulok Budapesten, vagy musicalt New Yorkban. Hát most ki hogy válaszolná meg ezt a dilemmát?
Mennyi idős voltál, mikor kikerültél oda?
26 éves.
Térjünk gyorsan oda-vissza, hogyha valaki megérkezik New Yorkba, és szeretne belekeveredni az ottani művészvilágba, akkor hát nem tudom, elég sok zárt ajtót kell megdönketni ahhoz, hogy egyszer csak kinyíljon az egyik. Nagyon nehéz oda bekerülni.
Hát én pont megcáfolnám ezt a dolgot, ha szabad cáfolni. Én azt gondolom, hogy nagyon nyitott New York, és nagyon-nagyon sok lehetőség van, és nagyon nyitottak a kinti iskolák, kollégák, színházak, szervezetek, tehát azt nem mondom, hogy nem kell az embernek a házi feladatot elvégezni, rengeteg kutatás, rengeteg utánajárás, irdatlan mennyiségű felkészülés, tehát azt nem mondom, hogy az nincsen, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel és nyitott lélekkel, nyitva várja New York a tehetségeket és az ambiciózus, kreatív embereket.
Arra gondoltam, hogy ha szeretnél, nem tudom, a Broadway-re bekerülni. Ott azért az kettővel nehezen, mert mindenféle egyéb szervezeteknek kell, hogy a tagja legyél. Mert egy kisebb színházban, egy kisebb klubban persze fel tudsz lépni. De az, hogy a nagy körforgásba bekerülj, és akkor ott a Radio City Hall mellette úgy menj el, hogy akkor most jöttem ki az első színházból, az viszont elég sok mindenkit kell ismerni.
Igen, és ugye tehát végig kell menni azokon a lépéseken, hogy az ember equity, tehát szakszervezeti pontokat gyűjt, és szakszervezeti taggá kell válni, ez egy elég hosszú folyamat. És igazság szerint, legalábbis régebben így volt, hogy még az se volt olyan egyszerű, hogy a szakszervezeti tagsághoz olyan státuszban kellett lenni, tehát turista, ha csak nem egy nagy sztárról van szó, nem nagyon lehet olyan egyszerűen csak szakszervezeti tag. Tehát ezek évek.
Igen, viszont te azért elég sok helyen feltűntél, különböző szerepekben, meg láttál is nagy színészeket. Médiát is játszottál, a minden igaz, meg olyan embereket láttál test közelből, színpadon, akiket mi a tévében nézünk.
Így van, így van. Hát például Al Pacinót a Heródiásként a Broadway-n, lenyűgöző volt, Marisa Tomeival játszott, aki Szalomét alakította. Aztán, amikor iskolába jártunk, akkor nekünk a graduálási ilyen köszöntő beszédünket a Whoopi Goldberg mondta, tehát elvitt a suli minket egy Broadway sóra, miben ő a főszerepet játszott, egy musical, és utána szépen egy hamburgert rákcsálva ilyen kantáros farmerba kijött a színpadra, leült, és akkor mondta, hogy na, skacok, akkor kérdezzetek. És mesélt. Persze akkor még nagyon gyéren értettem az angolt, és elég hiányos volt, tehát főleg slang, meg ilyesmit, de éreztem ennek az egésznek a levegőjét, és azt, hogy tanácsokat ad, és szeretettel adja szívből. Óriási élmény volt.
Azt említetted, hogy gyérül beszélted az angolt, és a slang, stb. Az imént pedig elmondtad annak az iskolának a nevét, szerintem gyönyörű amerikai kiejtéssel. Ott akkor gondok is voltak egyébként azzal, nem, hogy neked kicsit magyaros az angolod.
Hát az évek munkája. Tehát amikor én felvételiztem ebbe a suliba, akkor lehetett, tehát a felvételi anyagom az nagyon keményen ki volt csiszolva, tehát az szerintem szinte perfect volt, de azon kívüli kommunikációs angolom, az meg nagyon fokhias, és én a szótárral aludtam. Tehát szó szerint komolyan mondom, hogy nagyon sokat mulattak az osztálytársaim rajtam, és én igen, bevállaltam, hogy szórakoztatom is őket, hogy a félreértések meg tehát a kommunikációs háború, vagy nem tudom, káosz, ilyen édes káosz, amiben én végül is azért egy idő után, mikor ugye az emberen nyomásom van, akkor nagyon gyorsan bemennek azok a szavak, és egyszerűen gyorsan fölveszi az ember azt, amire szüksége van a túléléshez.
Te most hol élsz egyébként? New York van az életedben, vagy Budapest van az életedben, vagy nem tudom?
Hát azért még mindig New York, azt mondanám, de 13 óta, amikor édesanyám meghalt, és ugye akkor én siettem, rohantam, mint csapott papot ott hagytam, hogy szaladhassak haza, hogy megmentsem őt, meg hogy itt legyek vele, és azóta erre a ingázásra rákaptam. Ugye utána az édesanyám elment, és akkor nem akartam édesapámat nagyon egyedül hagyni, akkor évekig ez ment, hogy apukám miatt sokat vagyok itthon. De aztán rájöttem, hogy igazából nem csak apukám miatt vagyok sokat itthon, hanem szükségem van erre a közegre, ezekre a hatásokra, az emberekre itthon, a gyökereimhez való kapcsolódásra. Igen, ez fontos szerintem.
És New Yorkban hol? Bent a szigeten, vagy Jerseyben?
Nem, Manhattanben lakom.
Hát az megfizethetetlen!
Hát mindig vannak olyan dílek, amit már ilyen 30 év távlatában az ember valahogy talán kiérdemel, nem tudom. De a régi magyar negyed szívében lakom. A magyar házhoz közel, és ott tényleg ott voltak magyar éttermek, és magyar hentes, és volt ott minden.
Hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy itt van egy ilyen kis 25 négyzetméteres szuterén lyuk, én azt mondanám, köszönöm, elfogadtam, és örömmel költözöm be, ez lesz az én kis palotám.
Igen, 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 ott meg kell becsülni a talpalatnyi területeket, de De remélném, hogy ha New Yorkban jársz, akkor nagyon-nagyon boldogan kalauzollak, és amit tudok, benfentesebb dolgokat esetleg megosztok veled, ha esetleg oda vezet az utad bármikor.
Élni fogok a lehetőséggel. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Hello, padló, hello, négy fal, a szobámban vagyok, a fejem zsiborog, a bőröm lát, remeg a kezem. Jön, nincsen, élek ingyen, tusztom nincs, mi legyen velem, mintha csak álmodnám, hogy ez a jelen, mintha csak álmodnám, hogy ez a jelen.
Sunny Rolandal.
Volt olyan, mikor vagyunk, nézd, ahogy égünk. Valamit kívánj, valami szépet, hogy ne félj. Hadd csak éve, kérlek, hadd csak úgy.
Fitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, producer, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt.
Köszönöm nálunk szépen.
Beszéltünk New Yorkról, beszéltünk Budapestről, meg beszéltünk Görögországról is, mert hogy görög származású, félig görög származású vagy, és akkor most irány Franciaország. Pár éve már, minden évben talán fogalmazhatok így, legalább egyszer megfordulsz ott Dél-Franciaországban, mert bizonyos fesztiválok téged oda húznak.
Igen, hát főként, ha van projektem, akkor megyek Cannes-ba, és most már számtalan tizedik alkalommal voltam a Cannes-i Filmfesztiválon. Fesztiválozok, marketezek.
Mi volt az első, amikor te oda kerültél? 10 évvel ezelőtt azt említetted, mi kapcsán? Akkor is egy film kapcsán kerültél, vagy akkor csak kimentél gyorsan körbenézni, hogy akkor megnézem, hogy mi történik itt Cannes-ban?
Voltam egy filmmel a Monaco Nemzetközi Filmfesztiválon. Ott nyertem egy díjat, és a partin egy kolléganőmmel beszélgettünk, és nagyon el voltam ájulva, hogy Monaco, és micsoda csodálatos fesztivál, micsoda csodálatos hely, és akkor mondta nekem ez a kolléganőm, hogy New York-i egyébként, a Maxine, hogy hát nagyon klassz Monaco, meg ez a fesztivál is tényleg nagyon szuper, meg gratulálok, hogy itt voltál, de ha nem mentél még el Cannes-ba a nagy Cannes-i fesztiválra, akkor te még nem láttál semmit. És ő hívta fel a figyelmemet, hogy menjek el, és először projekt nélkül mentem, csak hogy elkezdjem tanulni a fesztivált. És nagyon-nagyon, ez egy nagyon-nagyon sokrétű hogy mondjam, egy óriás, ami, tehát tényleg a rétegeket le kell hámozni, mint egy hagymára. Minden évben tanulok, mindig más. Maga a fesztivál, a filmek, amiket lehet nézni, csodálatos, ahogy a cinemát ünneplik, ennek van egy ritusa, különleges filmeket, nagyon érdekes alkotásokat válogatnak be, de ami a fesztivált körbeveszi a market, ahol filmproducerekkel és forgalmazókkal, különböző alkotókkal lehet találkozni, és adott esetben összebarátkozni, és későbbiekben együttműködni, fúzionálni, stb. Tehát ez a lehetőség, ez egy elképesztő dolog, és kimeríthetetlen, és ez sosincs vége.
Az egyik legfontosabb európai filmfesztivál, az elmúlt években nagyon megnőtt az ázsiója. Vannak még hasonló nagyságúak, például a berlini filmfesztivál is, ugye nagyon fontos, de hogyha arról van szó, hogy Cannes, akkor mindenki is repül egyből ide, és a legszebb ruháját fölveszi, csináltat magának, tehát hogy a legnagyobb sztároktól kezdve, a legnagyobb filmproducerekig, a legnagyobb filmrendezőkig mindenki is itt van. Pár héttel ezelőtt ért véget, és ugye, hogyha arról beszélünk, hogy Cannes nemzetközi filmfesztivál, akkor mint ahogy említetted, rengeteg rétege van. Vannak ugye a blockbuster filmek, a nagyon híres filmek, aztán kisebb filmek, dokufilmek, stb. Te kettő kategóriában voltál érdekelt ebben az évben, ha minden jól megy.
Így van. Az International Cell Phone Cinema Showcase, amit professzor Bárdos magyar származású New Yorki filmes alapított, oda vittem két alkotást. Ugye most már klasszikusan a 9. alkalommal rendezi meg a professzor a market paralel ezt az eseményt, és mobilon forgattam egy zenei rövid filmet, mert nekem a zene nagyon fontos, és így öröm volt összekombinálni a zenét és a filmet. Miami-ban, Miami képzőművész negyedében forgattam egy duettet, a When I Fall in Love, Giovanni Erb Virgil, a neve a kollégámnak, akivel énekeltük a duettet. Ez egy nagyon híres szám, a Sleepless in Seattle-nek volt a nagy filmzenéje, Celine Dion énekelte egy csodálatos partnerrel, és én szeretem a kihívást, szeretem a lécet föltenni magamnak, hogy egy nagy számot, egy nehéz számot, egy érdekes számot énekeljek el, és mit látunk, mikor ez a zene megy, és én Cellular Story-nak neveztem a filmet, nem akarom ellőni, de ellövöm, hogy gyakorlatilag a mobiltelefon, nem csak hogy azon forgattam, hanem a főszereplője a filmnek, két embert látunk, egy fiút és egy lányt, telefonon folyamatosan szerelmet vallanak, de különböző helyszíneken vannak, és a graffiti hátterekkel el vannak ebbe veszve, és csak a szerelemről folyik a szó, és a végén kiderül, hogy ebben az esetben úgy tűnik, hogy nem is egymáshoz beszéltek. Tehát, hogy ez az érdekessége, hogy a mobiltelefon az a randevúnak a harmadik
résztvevője
lett, igen.
Ilyen szerelmi háromszög jellegű.
Szerelmi háromszög. Tartja a gyertyát a mobiltelefon, úgyhogy elengedhetetlen eszköz ma már.
Csak azért mentél Miami-ba, hogy azt ott leforgassátok ezt a bizonyos filmet. Ez viszonylag gyorsan megvolt egyébként.
Nem? Három ilyen rövid filmet forgattunk. Time to Say Goodbye, meg még forgattam egyet a Phantom of the Operából egy duettet, és akkor ezt a számot. Tehát azért ott napokat forgattam, és ott a magyar közösségnek volt egy fellépés amúgy szintén. Úgyhogy így összekapcsoltam a kellemest a hasznos. Miami gyönyörű egyébként, egyik kedvenc helyem.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproduceri, cipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal. Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Nem magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Az imént már Cannes-ról beszéltünk, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválról, ahol ott voltál idén is, immáron 9.-10. alkalommal, és mint ahogy említettem, kettő kategóriában voltál érdekelt. Az egyik a cell phone, telefonnal készített filmek kategóriája, a másik pedig az egy dokufilm volt, ha minden igaz.
Ez egy dokumentum, így van, egy 40 perces, és azt nem cell phone, nem mobiltelefonon forgattam, hanem az egy Sony FX 7-es kamerán, ez egy jó nagy kamera volt, talán láthatod is, hogy kicsit
ja,
le is van.
Ja, tönkre lenne, az sérül, ugyan, azért
hát nem,
van bekötve.
Nem pont az a film, de egy fesztivált forgattam, úgyhogy ezek a nagy kamerák, mikor ilyen napi 8-13 órában az ember cipeli és viszi őket, tehát azért csodálatos képük van, és a film szépsége az ugye mindig azért attól függ, hogy ki van a kamera mögött, legyen az nagy kamera, legyen mobiltelefon, hogy ki mit látott a látásmódban, de ez egy nagyon különleges film volt. Végül is, ha nagyon zanzásítani szeretném, egy art a művészet gyógyító hatásáról szól. A Rikers Islanden bebörtönzött súlyos bűnözőket egykori PR sztár, aki Elizabeth Taylor meg Richard Burtonnek volt a PR menedzsere, és egyszer belekeveredett egy olyan dologba, hogy elkezdtek karakter kutatás kapcsán börtönbe járni, és rájöttek, hogy a dráma és a történet újra elmondása nagyon nagy, nagyon erős gyógyító hatással van a lélekre, és innen egyszerűen egy szenvedélyévé vált, hogy egy alapítványt, a Fortune Society-t hozzon létre, és támogatja azóta is a börtönből kijövő sérült embereket, és színházat csinál velük.
Szóval ez volt a dokumentumfilm, ami elkészült. Az
Broadway Bars and Fortune.
Igen. Igen. Az van, hogy itt van most ez a két film, és az egyik nem áll meg ennél a történetnél. Mi lenne, hogyha egy kicsit tovább fejlesztenék?
Igen. Hát ugye a One Night Only az nekünk egy nagy szívszerelem volt. Bordán Lili rendezte, és Szabados Misi volt a Mihály, volt a partnerem, és a Covid idején forgattuk le rövid film, és idén szeretnénk ezt nagyjátékfilmé fejleszteni, de még mindig mobiltelefonon fogjuk leforgatni.
Nagyjátékfilmé fejleszteni, ahhoz azért elég sok előzetes munkafolyamat kell. Meg kell írni ugye a forgatókönyvet, stb. Meg kell találni a megfelelő helyszíneket hozzá. Nem egy klasszik nagyjátékfilmet csináltok, aminek borzasztóan sok millió milliárd forint, vagy dollár, ez majd a következő kérdés, hogy hol szeretnétek forgatni. Igen. A gyártási költsége, mert hogyha telefonnal csináljátok, akkor nyilván sokkal egyszerűbb. Na de, kezdjük akkor az első kérdés. Hol szeretnétek leforgatni? Misi, ugye most nem itthon él.
Misi Torontóban él jelenleg.
Te is itt ott élsz, akkor igen. Most ez Magyarországon készül, majd a 7. kerület belsőben, vagy valahol a szigeten
menhetem. Hát szerintem ez a New Yorkban fog zajlani, mindenféle helyszíneket azon belül kihasználunk. Nagyon személyes lesz a kifejlesztés, hát megpróbálunk beleszőni személyes elemeket, amiket mi kívülről jött emberekként megéltünk, tehát emigránsként, ha szabad ezt a szót használni. Tehát személyes elemeket is belehozunk, meg amit esetleg ismerünk mások életéből, és így közösen egyszerűen így dolgozunk és fejlesztjük. Tehát van, amit kivágunk, van, amire azt mondjuk, hogy ne, ez ne legyen benne, ez maradhat, ez kiváló, és egyszerűen közösen írjuk a filmet, ha szabad így mondani, és szerintem a forgatás is olyan lesz, hogy rengeteg fix dolog lesz, dialógusokban is, de biztos, hogy lesz egy kis hely hagyva arra, hogy improvizáljunk is. És Lili kezében biztos, hogy nagyon jó kezekben leszünk, mert egy nagyon finom, érzékeny rendező, de nagyon határozott jó szemmel.
Mikorra tervezitek ezt a filmet elkészíteni?
Reményeink szerint október-november környékén.
Még ebben az évben ráadásul. Még hát az pikpak meg lesz akkor. Új és New York, ősszel New Yorkban.
Na most ezt szeretnénk egy ilyen No Excuse Cinema jegyében, tehát akkor is, ha szinte semmilyen budget nem jön létre, akkor szabaddá tesszük magunkat, és a saját időnkből, energiánkból, szerelmünkből leforgatjuk ezt a filmet. Azért csinálunk fundraisinget is, de akkor is, ha nem jön egy dollár sem össze, akkor is meg fogjuk csinálni. Tehát ez egy ilyen, nincs semmilyen kifogás, No Excuse Cinema lesz.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoli, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Beszéltünk Cannes-ról, ahol ugye ott voltál két filmmel, ezzel a bizonyos cell phone filmmel, meg a másikkal a dokufilmmel. De hogy egyébként neked egyéb feladataid is voltak, minden jól megy énekelni is.
Igen, élőben is énekeltem egy csodálatos Cher számot. Én zsűritag vagyok a American Brazilian International Cell Phone Film Festival. Tehát ez egy mobilos brazil-amerikai filmfesztivál, és ott egy mentor és zsűri, társzsűri vagyok, és ezért már tavaly elkezdődött egy ilyen hagyomány, hogy egy ilyen latinos jellegű számot előadok, úgyhogy most idén a Dove l'amore lett kiválasztva Chertől.
Találkoztál valakivel? Nyilván ilyenkor, mint ahogy említettem, a világ egyik legfelül reprezentáltabb filmfesztiváljáról van szó, ahol mindenki is megérkezik ugye a saját kis magángépén, vagy a kereskedelmi járattal, tök mindegy, de ott az összes sztár ott van Cannes-ban. Valakivel összefutottál?
Láttam John Travoltát, aki életműdíjat kapott, és egyik kedvenc színészem. Én csodálatosnak tartom, hogy nagyon sok oldalú sztár, csodálatos alkotó. nagyon különleges ember, és láttam őt, meg láttam vonulni egyszer a zsűri, mikor ment, akkor a Chloe Zhao rendezőnőt és a Demi Moore-t, de csak egy pillanatra, mert ők tényleg aztán vonultak a vörös szőnyegen.
Igen, meg hát ők megközelíthetetlenek ilyenkor nyilván bárki számára.
Persze.
Mik a tervek? Októberben, szeptemberben készül majd ez a bizonyos film, vagy szeptemberben, októberben készül majd ez a bizonyos film. Most akkor itthon Budapesten, és akkor nem tudom, itt csinálod a kis dolgaidat, vagy irányítsz hát New Yorkba?
Előkészítek például egy Karádiról szóló darabot szeretnénk kifejleszteni, amibe belefoglaljuk Karádi New York-i éveit is, kicsit a New York-i tapasztalatokat. Tehát ez egy dolog, amit fejlesztek, és egy divák, akik aktivisták voltak, típusú koncert, járom körbe Amerikát. Úgyhogy szeptemberben San Diego-ban és Los Angeles-ben fogok koncertezni.
Színház van most az életedben, Zoli?
Hát így konkrétan projektek, mint ez a divák, aktivisták, az Abszolút Momenttel.
Ja, én azt hittem, hogy az nagyon zenei, hogy akkor abban kevesebb a dramatikus megjelenés.
Van benne. Szöveg van, háttérvetítés, tehát ilyen színházi eszközökkel. A Karádi az pedig egy rendes, konkrét darab, tehát egy férfi szereplővel színházban, úgyhogy...
Világos, de akkor ilyen klasszik társulathoz, hogy akkor nem tudom, akármilyen Csehov darabot bemutattok, ilyen nincs az életedben.
Most egyelőre ezekre koncentrálok, hogy ugye legyen meg jól, de terveimben áll, hogy a Broadway-ról beszéltünk, hogy talán jövőre lehet, hogy megpróbálkozom, hogy van egy ügynök, aki nagyon-nagyon bátorít, hogy a Broadway-ra felvételizzek show-kra vagy turnékra, úgyhogy megfogom, belevágom a fejszémet ebbe.
Legeslegutolsó kérdés a végére, görög származású, nagyon sokáig Magyarországon élő, most már jelen pillanatban Amerikában és Magyarországon élő színésznő, énekesnő, filmproducer vagy. Hogyha gasztrót vesszük, akkor Görögországban nagyon finom a muszaka, Magyarországnak a gasztronómiáját ismerjük, Amerika meg ilyen olvasztó tégely, hogyha New Yorkot vesszük. Mi az, ami közel áll a szívedhez? Mi az, amit Zoli keres és szeret enni?
Én sajnos, lehet, hogy ez így nem akarlak letörni, de én vegetáriánus vagyok, talán még a halig elmegyek, ha arról van szó, úgyhogy én rögtön a vegetáriánus, top vegetáriánus éttermeket keresem, Peace Food Café, meg ilyeneket New Yorkban, és hát a mediterrán diéta, tehát minden, ami görög, olasz, spanyol, stb., az nekem nagyon-nagyon belefér.
Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Csodás volt itt veled.
Ki tudja miért, de a csillagok állása döntött mindig arról, hogy a dolgaim során a jó Isten elé, mikor és hogy a park. Ahol a neonfények kigyúlnak, mindig ott vagyok jó. És közben a rádióban egy régi klasszikus szó. Összefogva, összeszokva, együtt majd, mindig az úton. Szorosan egymás mellett az életnek hívott hullámos úton. Nem kell aggódnom tőle, sodródhatunk az árra. Olyan vagyok, mint egy fesztivál, megérkezem majd a nyáron. Addig tart ez a nyára, meddig szól ez a szám. Zsebemben a hold, ez is fél siker. És ha ébred a város és lépni kell, biztos marad valaki, aki hazatfel. Amerre fúj a szél, arra mentem tovább, minden sarkom, összeütöttek a bokák. Volt, hogy elázva hagytam el a szobát, a csibészek a csajok, nyomták a dudát. Tűzről kattant hölgyek, kezd lesz a vesztem, mondták a bölcsek. Kapd ide gyorsan a poharad a töltsek, égeti a zsebemet a pénz vagy kölcsek. Pár napig itt lesek otthon, a mama hívott, hogy dobja a kéklit. Máskor sem volt siető sehova. Maradunk végig, mondtam, nem leszek fáradt, hidd el, ez nincs csak tévhit. Elmondtam már százszor, gyerekek, maradunk végig. Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám. Jó, mi biztos, maradunk végig. Otthon valaki vár, de még nyitva a bány, úgyhogy mi biztos, maradunk végig. Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám. Összes régit, üres lett lassan minden pohár, vagy csak a pincér késik. Mondtam, nem leszek fáradt, hidd el, ez mind csak tévhit. Elmondtam már százszor, gyerekek, maradunk végig. Addig tart ez a nyár.
Petőfi Rádió. Kulturfitness Szani Rolanddal.
Hát mindig így jut eszembe, aki már velem befejezte, aki már rám többé nem kíváncsi. Neki adnám most is, amim van, akkor is, ha holnapra elillan, akkor is, ha többé nem fogom látni. Neki adnám most is, amim van, akkor is, ha holnapra elillan, mindenem odaadnám, ezért a lángoló pillanatért. Neki adnám most is, amim van, akkor is, ha örökre elillan, mindenem odaadnám, ezért a lángoló pillanatért. Most elhagytak és ellöktek, ilyenek vagyunk, felnőttek, átutazóban egymás életében. Hideg közöny és féltékenység, kint fények, bennem üresség, talmi örömök por lesznek a szélben. De neki adnám most is, amim van, akkor is, ha holnapra elillan, mindenem oda. Ezért a lángoló pillanatért. Neki adnám most is, amim van, akkor is, ha örökre elillan, mindenem odaadnám, ezért a lángoló pillanatért. És amim van, akkor is, ha örökre elillan, mindenem odaadnám, ezért a lángoló pillanatért. Neki adnám most is, amim van, akkor is, ha örökre elillan, mindenem odaadnám, ezért a lángoló pillanatért. Mindenem odaadnám, ezért a lángoló pillanatért. Mindenem odaadnám, ezért a lángoló pillanatért.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadói péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
A műsorajánló után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kulturfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Ugye boldog vagy? Boldog vagy most mellettem, betűvé tettem érted a bolygót, hogy megtaláljalak véletlen. Felkelő napázában, szemviájon a presszóban, egy fesztiválon ájultam, a mosoly mámor bisztróban álmodtam. A szerelmed el és elhittem, beszálltam a világűrbe, vagy csak ezt ára lőben. Öleltem hajnalokat, alkonyokat, látni véltem a lábnyomodat, aludni néha nem tudtam, csak a bárányokat számoltam. Ugye boldog vagy? közel voltunk egymáshoz. Te másé voltál, én más voltam. Még nem tudtuk, hogy találkoznunk kell majd újra egy lopott pillanatban. Így szépulva az élet súgja, hogy boldog vagy. Boldog vagy most mellettem, mert tűvé tettem érted a bolygót, hogy megtaláljalak véletlen. A felkelő nap házában, Szent Mirályon a presszóban, egy fesztiválon ájultam, a mosoly mámor bisztróban. Gondoltad volna, hogy ma itt leszünk mi ketten? Gondoltad volna, hogy lehetne ezt szebben csinálni, te nem, de végül így lett, elkapott minket az ihlet. Most itt fürdünk a tóban, ez a mi virágunk, és köszöni jól van. Ó, hogy boldog vagy most mellettem, mert tűvé tettem érted a bolygót, hogy megtaláljalak véletlen. A felkelő nap házában, Szent Mirályon a presszóban, egy fesztiválon ájultam, a mosoly mámor bisztróban álmodtam.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Csendben járok, hogy senki se lát, fény és árnyék táncolok át. A könnyek mostak újabb arcot, egy mosoly elrejt minden harcot. Egyre vékonyabb minden szál, a kötére meg a lábamnál. Ki tudja melyik lépésnél húz magával a mély csukott szem. Megyek tovább, nem félek én. Mint egy királynő, korona nélkül királynő, itt áll szemben a végtelen ár, nem fogy meg már. Megyek tovább, korona nélkül királynő, hangom kitör a csendből, bennem a tűz még robban, még szívem dobban. Sötétben is nyílhat virág, a remény öntözi éveken át. Lassan megértem minden percet, a szemem már tisztán lát. Na gyere élet több felém, harcolok bármi jöhet elém. Hagyom a múltam, vár a jövő, így leszek erősebb nő. Nyitott szemmé lélegzet, megyek előre, emelt fő. Mint egy királynő, korona nélkül királynő, itt áll szemben a végtelen ár, nem fogy meg már. Megyek tovább, korona nélkül királynő, hangom kitör a csendből, bennem a tűz még robban, míg meg már megyek tovább.
Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztróvilágában fogunk kalandozni mindenféle nívós és népszerű magyar éttermek és külföldi éttermek konyháját is fogjuk majd említeni, meg egy kicsit a dödölle készítésének a mozzanatait is fel fogjuk eleveníteni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Pivonka Richard. Séf, köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello, Ricsi.
Köszöntöm én is a hallgatókat, üdvözlök mindenkit.
Kezdjük ezzel, mondhatom azt, hogy Ricsi?
Abszolút, és kérném is.
Köszönöm szépen. Szóval, hogy Zalából egészen Koppenhágáig, így röviden összefoglalva?
Röviden, tömören, igen. Lenti kisváros, és igazából jelenleg Koppenhágában tartok.
Mióta már? 3-4 éve?
Nem, Koppenhágában 2,5 éve.
2,5 éve. Szóval, hogy a világ egyik legnépszerűbb éttermében, vagy sokak által nagyon szeretett éttermébe eljutottál egy zalai kis faluból. Hogy indult neked ez? Állítólag a nagymamád mellett ott sertepert értél, és én már említettem, a dödöllét Zalában nyilván az ugye egy tájjellegű étel, és akkor a dödölle világából mentél gyorsan a meghódítani a különböző, nem tudom, de fürtojások világát.
Gyakorlatilag nagymamámnak köszönhetem szerintem ezt a konyhaművészet szeretetét, mivel hogy igazából tényleg ez elmondható, és ez így igaz, hogy én mellette ott álltam a konyhában, és igyekeztem bármi és minden mozzanatot ellesni. Igazából én nem töltöttem soha egy percet sem vendéglátós iskolában, tehát a gimnázium mellett kezdett el kibontakozni, amellett, hogy igazából én már kiskorom óta tudtam azt, hogy séf akarok lenni.
Ez egy későbbi topik lett volna, most, hogy behoztad. Egyrészt köszönöm, másrészt foglalkozzunk akkor ezzel. Ott sertepert éltél a nagymamád mellett a nyári konyhában, vagy a sparhelt mellett, tök mindegy,
készítettétek
az ételeket. Ennyi. És hogy te nem indultál el azon az úton, amin egyébként azok, akik tudják, hogy ezzel szeretnének foglalkozni, elindulnak. Tehát, hogy nem jártál vendéglátóipari szakközépiskolába, nem szereztél magadnak külön szakácsképzettséget. Elmentél gimnáziumba, innen még mehettek történelem tanárnak, elte BTK, de nem, mert hogy a nyarakat azzal töltötted, hogy akkor nézd már Bázok keretjén, milyen menő kis étterem van, megyek stázsolni.
Igen, ez igazából így történt, tehát ez gimnázium első osztály után nyarára tehető ez az időszak, itt kezdődött a karrieremnek az első pontja, akkoriban és mai napig is ez egy szerintem tök menő hely a környéken, és így megragadta a figyelmemet, úgyhogy korábban már jártam ott vendégként, és egy totál zseni helynek tartottam, hogy akkor itt induljak el, és itt kezdjem el kibontakoztatni azt, amit jelenleg ahol vagyok.
Báza keretje. Amióta az az étterem ott megnyílt, azóta előszeretettel mennek oda az emberek, és akkor nem tudom, sétálnak 2-3-at a környéken, meg esznek ott valamit. Egyébként pedig, hogyha valaki nincs benne a gasztróba, akkor a báza keretjét, akkor szokta mondani, hogy menjél el valahová nagyon messzire, és akkor báza keretjét említi mellé.
Ezt mondhatni. Így van, pontosan.
Mennyi időt töltöttél ott? Egy nyarat csak?
Igazából ezt a nyarat azt ott töltöttem, illetve ugyanaz az év őszén és telén is még voltam ott kisebb-nagyobb megszakításokkal. Leginkább ez így igazából iskola közi szünetekre tehető.
Aztán utána egy másik neves étterembe vezetett az utad, és te végigjártad egyébként a Szamár létrát.
Ez így igaz.
Mi volt a következő?
Következő állomás az a Pajta neve étterem volt. Igazából itt ez a Pajta neve étterem úgy jött az életembe, hogy édesanyukámnak ünnepeltük a névnapját, és erre az étteremre esett a választás. Aztán a vacsora végén pedig ott ragadtam a konyhán, és akkor azt követő téli időszakot, a téli szünetet azt ott töltöttem.
Hogy kerül be az ember viszonylag fiatalként végzettség nélkül az ilyen konyhákra? Tehát, hogy oda mentél a Báza keretjei étterembe, vagy a Pajtában, a nem tudom, felszolgálóhoz, szakácshoz, akárkihez, tulajdonoshoz, hogy bocsánat, 16-17 éves vagyok, esetleg dolgozhatok itt, megengeditek? Igaz, hogy nincs végzettségem, otthon csináltam már tojásrántot, tehát beférek?
Gyakorlatilag ez úgy nézett ki az én esetemben, hogy a menü végén a Pajtában a tulajdonos hozta ki a számlát, és akkor édesanyám mondta...
Nincs pénzem,
hogy...
ledolgozom!
Édesanyukám mondta, hogy hát a fiam igazából séfnek készül, és akkor tőlük jött a kérdés, hogy akkor miért nincs itt? Tehát, hogy akkor ez tőlük egy ilyen nagyon aranyos és tök pozitív jelzésértékű dolog volt, és akkor lekísértek a konyhára, ott meg ott ragadtam.
Volt Pajta is, és aztán utána jöttek majd az egyéb éttermek, amik már nem biztos, hogy a környékhez kötődnek.
Abszolút, a Pajta után és közben az időszakban a Kostas Dantamban Budapestre kerültem, itt egy hónapot stázsoltam, és igazából utána meg már jött minden.
Megismerkedtél Jenővel is?
Pontosan.
Tudnilik Ráccal?
Igen.
És te lettél a kis alapcsapatának az egyik tagja, talán fogalmazhatok így.
Igen.
Oda mentél egy Jenőhöz, a Rácz Jenőhöz, kezet fogtatok, szia, én vagyok, dolgozol nála? Persze, holnap kezdünk.
Ez pedig igaz, az én esetemben úgy nézett ki, hogy amikor a Kostas Dantamban stázsoltam, akkor meghívtak a Sziget Fesztiválra magukkal a következő hónapban, augusztusban, hogy dolgozzak velük kint, mert tök látták azt, hogy ambiciózus vagyok, meg voltak velem elégedve az ott töltött egy hónapom során, és akkor kimentem velük, tök fenn volt ez az egész szigetes történet, és egyik nap kijött a Rácz Jenő, és én úgy voltam, hogy én mindenképp szeretnék vele egy fényképet csinálni, úgyhogy kimentem, csináltuk a közös képet, és következő év januárjában ő keresett telefonon.
Ó, ráadásul ő hívott téged.
Igen.
És akkor a Szigetnek a VIP részén csináltátok a gasztrót?
Igen.
Ott azért oda kellett magatokat tenni rendesen.
Hát volt velem meló.
Emlékszel még, hogy mi volt a menü, hogy miket csináltatok? Nyilván nem ilyen fine dining ételek voltak, de hogy azért az alapanyagokra odafigyeltetek meg. Van még, ez sok évvel ezelőtt történt.
Volt egy hamburgerünk, arra kimondottan emlékszek, de az is meg volt extrázva, illetve vannak emlékképeim, egy őszi barackos, valamilyen fajta mentás desszertet adtunk.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Pivonka Richard Schiff. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.
Elakad a szó, megakad a kép, elakad, ha téged látlak. Kit akarok én, kit akarok én? Jöttem, de rám nem vártak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli báb? Jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Téged várlak, kit akarok én, ki mást akarnék, jeges északi déli bábnak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első fecske pár, jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne?
Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk, még mindig Pivonka Richard Schiff ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, szia Ricsi.
Sziasztok.
Említetted már, vagy beszéltünk róla az elmúlt szűk negyed órában, hogy egyszer csak különböző éttermeknek a konyháján találtad magad viszonylag fiatalon, miközben egyébként a gimnáziumba jártál, és nincsen szakács végzettséged, de hát így is lehet az ember Schiff. Ennek is indultál azt mondtad, hogy már nagyon kicsi korodban tudtad, hogy te séf szeretnél lenni, vagy legalábbis konyhán dolgozni szakásként, aztán majd séfként. B-terv nem volt, hogyha az nem jön össze, vagy meggondolod magad, akkor valami más leszel?
Kisebb fajta kilengések egyébként voltak, tehát az még számításba jöhetett, hogy esetlegesen a divattal szeretnék foglalkozni, tehát ilyesmi például, hogy stylist, de különösképpen más-más irányba nem, és a konyha az magával ragadott.
Említettük már az éttermeket, ahol stázsoltál, és sehol nem volt egyébként hátrányod abból, hogy te a nagymama mellett, meg anyukád mellett megtanultad a különböző konyhai fortéjukat, és nem tudom, a kitütemű párolásról fogalmat sem volt, hogy akkor azt hogy kellene csinálni?
Igazából ebből semmilyen hátrányom így nem született és nem volt, mert gyakorlatilag ugye mindent megmutatnak a konyhán, hogy az miként és hogyként kell elkészíteni, és ezért is ez az egyik szempont, hogy nem mentem igazából gasztroiskolába, mert hogy az én fejemben totálisan az van, hogyha valaki azt szemtől szembe tanulja meg, és csinálja közben, látja, és tudja, hogy mit kell csinálni, akkor arról már egy olyan fajta képet kap, hogy gyakorlatilag az ott van előtte, és azután a tudatában lesz.
Évek óta benne vagy ebben a világban. Egyszer sem származott hátrány abból neked bármelyik konyhán, hogy akkor nem tudsz felmutatni egy certifikátet, hogy akkor nekem van ilyen?
Hála Istennem.
Már 2,5 éve kint vagy Dániában, mindjárt foglalkozunk az ottani élettel, meg az ottani gasztróval, viszont előtte még a szülők mit szóltak hozzá, meg a család, hogy akkor te ezt szeretnéd csinálni?
Hála Isten, a családomnak emiatt rengeteget köszönhetek, és nagyon hálás is vagyok mind a mai napig, mivel tőlük egy olyan fajta támogatást kaptam a háttérből, hogy ők ez totálisan beleállnak, hogyha én ezt szeretném csinálni, akkor legyek séf, és viszont az volt az egyetlen kikötés, hogyha már ebbe kezdtem, akkor azt abból maxoljam ki magam.
És most hogy állsz ezzel a kimaxolással? Egy pár évvel később.
Hál' Isten, most már azért haladok az utamon, amit így elterveztem saját magamnak, és én egyébként meg vagyok elégedve, viszont én mindig úgy gondolom, hogy mindig van új a nap alatt, valamint sosem lehet abba hagyni a tanulást, és folyamatosan fejlődni kell.
Külföld. Mindenki, aki nevet szerzett magának, vagy a gasztronómiában elég mélyen benne van, töltött időt valahol külföldön, és ott vagy stázsolt, vagy dolgozott, vagy nem tudom, konyhát vitt, vagy még mindig külföldön dolgozik, vagy csak nem tudom, különböző turnusokban töltött ott időt. Te fogtad magad, és akkor Dánia felé indultál el. Hogy jött az ötlet? Vagy hogy jött a lehetőség? Pályázgattál, interneten szembe jött, vagy onnan is felhívtak, hogy ja, ismerünk.
Ez nálam úgy érkezett igazából, hogy én már elég régen kinéztem magamnak az Alchemistet, tehát ez egy ilyen 17 éves lehettem nagyjából, vagy 18, és én akkor már ezt úgy mélyen elraktároztam magamból, hogy egy nap biztos, hogy itt fogok dolgozni, viszont akkor még elég sok minden állt előttem, hogy valamilyen úton, módon én oda úgynevezettem beküzdjem magam. Ugye ez a pesti éveim után kezdődött, Pesten éltem 3 évet összesen, és utána mindenképpen az volt a fejemben, hogy akkor most külföldre fogok utazni. Előtte soha nem jártam igazából Dániában se a környékén, viszont már akkoriban olyan magas szintű csúcsgasztronómiát létesítettek ott, hogy úgy voltam vele, hogy nekem ott kell lennem.
Fogtad magad, összepakoltad a kis bőröndödet, kimentél, bekopogtattál, hogy sziasztok, Richard Pivonka, és a Richard Pivonka, és akkor esetleg bemutató főzhetnék nektek egyet?
Igazából azt se tudtam, hogy keresnek-e szakácsod, vagy séfed, vagy bármilyen fajta felvétel lenne abban az időszakban, amikor én jelentkeztem. Elküldtem az önéletrajzomat, és hál' Isten volt pár jó ajánlólevelem is, úgyhogy pár napon belül vissza is szóltak, hogy akkor várnak próbanapra. Ez 2 próbanap volt, totál kimentem az ismeretlenbe, összepakoltam a bőröndömet, és utána pedig visszaszóltak egy hétre, hogy akkor nagyon örülünk, és szeretnénk veled együtt dolgozni.
Mit kellett csinálni a próbanapon? Mennyire volt más vagy megterhelő azokhoz a feladatokhoz képest, amiket egyébként az említett éttermekben itt Magyarországon csináltál?
Gyakorlatilag, mikor megérkeztem, totálisan az a kép volt, és úgy éreztem magam, mint Alice Csodaországban. Tehát ez a nagy nagyon monumentális étterem, óriási épületre rendelkezik, ahol egyébként ez meg is található. Viszont ami ilyen nagyon érdekes volt, amikor oda sétáltam, hogy ugye ez egy raktár helységben, egy ilyen raktárépületnek az egyik része ez az étterem. Tehát amikor igazából ott voltam, akkor nem tudtam, hogy jó helyen járok-e, mert annyira puritán volt a maga a környezet, hogy egy ilyen totálisan más világ volt ez az egész. Igazából, ha próbanapot nézzük, akkor van egy fogás, amihez az egyik részét kellett előkészítenem. Megterelőnek egyébként kimondottan nem nevezném.
Oda mentél, 2 nap volt, ugye, ez a bizonyos nem tudom, próbanapok, talán fogalmazok így. 1 hét múlva, amikor csörgött a telefonod, egy dán, koppenhágai telefonszám. Már itthon voltál Budapesten, vagy még ott, nem tudom, a kis Hableány szobornál grasszáltál egy kapucsinóval a kezedben?
Ekkor igazából már december 24-e van, tehát hazaérkeztem Zalába, Lentibe, és édesanyukámmal díszítettük fel éppen a karácsonyfát, és akkor érkezett az üzenet, hogy ők szeretnének velem dolgozni, viszont akkor azt még nem tudták pontosan, hogy január elejétől, avagy következő év, ugyanaz az év, február közepétől. Viszont nekem ebben az időben, tehát kint nem volt se apartmanom, nagyon nem is ismertem senkit, szóval ez elég megterhelő időszak volt. Kopenhágában egyébként is nagyon nehéz jó áron apartmant találni, és itt nekem még az volt a nehezítés, hogy karácsony és szilveszter időszakon belül.
Kellett volna találni valamit január 1-ére. És Kopenhága nem arról híres, hogy ott minden is olcsó, sőt.
Sőt, Kopenhága kimondottan nem olcsó.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pivonka Richard, séf, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Kapujt, levegőt, rólunk, feszülünk, mehetünk. Ketté szokodok, szaladok, így, hogy menekülsz, hogy hova is mész, bízd most csak rám, hogy hova mennénk, bízd azt most rám. Engedd el, ha mégis ez a vége, ne rossz el. De ha minden erről szól, főleg ha most így érsz hozzám, rohanok éppen most itt fejben, rohanok fejben. Mentem át hozzád, fél perc alatt tört el valami. Ez lehet, hogy így marad most már róla, ne de küld már haza még. Bízd most csak rám, nem mennék haza még. Bízd azt most rám, engedd el. Ha mégis ez a lényeg, ne rossz el. De ha ma minden erről szól, főleg ha most így érsz hozzám.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak? A szavak nélkül rég kimondtad. Súlytalan emlék vagyok a szádon. Tudom, szerettél én sokkal jobban. Mindent értek, tőled tanultam. Üveg csak egy lépést, most is várlak, nem volt kérdés, ugyanúgy így alakult. Lemaradtál, de csak egy lépést, most is várlak, nem volt kérdés, ugyanúgy így alakult. Tőlem az álmot, hogy vagyok, ahogy sosem férsz el. Erre felé már minden korhatáros. Csak nyúlsz felém, de sosem érsz el. Kapaszkodj belém, józan észre, míg belőled ébred minden egyes ám. Lemaradtál, de csak egy lépést. Most is várlak, nem volt kérdés. Ugyanúgy
Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pivonka Richárd séf ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Köszöntelek még egyszer, szia Ricsi.
Üdv mindenkinek.
Egyenesen Kopenhágából, vagy most itthon töltesz pár napot, mert a gurméra nyilván hazajöttél.
Most egy pár napot itthon töltöttem, igazából csütörtökön landoltam, és mai nappal pedig már zúzok is vissza Kopenhágába.
És holnap már dolgozol?
Holnap dolgozok már, igen.
Nem kapkodod el, nem vagy ideges hajtásban.
Hát most kicsit repülőrajd volt az elmúlt időszak, de én úgy szeretem, hogyha három lábban nyomhatom a gázt.
Ilyenkor, amikor hazajössz pár napra, akkor irány Zala, Budapesten ismerősök, új éttermek, amelyek megnyíltak, amíg nem voltál itthon, gyorsan mindenhol is mindent megkóstolok, barátokkal egy pacsi, aztán utána gyerünk vissza.
Most ez kicsit másképpen nézett ki nálam, mivel hogy meghívást kaptam a 2026-os idei Gourmet Fesztiválra. Úgyhogy itt még megelőzően tévéműsorban voltam, reggeli showba, illetve még az éppen készültem egy fogással a Gourmet Fesztiválra, és igazából ennek az előkészületeivel zajlott ez az elmúlt pár nap.
De én voltam kint a gurmén, de én nem láttam olyan futrakot vagy sátrat, hogy alkemiszt.
Hát az még nincsen, viszont hogyha lesz is, örülnék neki, hogyha az alkemiszt helyett az én nevemmel lenne fémjelezve.
Erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy milyen terveid vannak, mert vannak ez irányú terveid, viszont milyen fogással készültél, mit csináltál?
Gyakorlatilag egy makrélával készültem. A makréla filét lepácoltuk, ehhez csináltam friss fenyőhajtásból egy zöld olajat, ami össze lett emulgálva a miszópasztával. A miszó az egy fermentált szójabab, ebből csinálnak egy pasztát, ezzel kevertem össze az olajat, ezzel le lett a makréla filé kenve. Ezt követően a pácban még tartalmazott sót, cukrot, illetve frissen reszelt lime-héjat, valamint kombut. Kombu az egy alga, ebből készítettem egy port, és igazából ebben állt néhány órán át a hal. Ezt követően lemostam, illetve pihent egy éjszakát a hűtőben. A halamnak a tetejére raktam finger lime-ot, ugye ezt úgy is ismerjük, hogy ez a citrom kaviár, illetve egy olyan zselét, egy olyan gélt, ami umeboshi és friss eperből készült. Az umeboshi az egy sóban eltett japán fermentált szilva, illetve még megtalálható volt rajta szalikornia, ami a tengeri spárgáz, és egy nagyon szexi, nagyon dögös, friss tengeri sós ízt ad az egész élménynek. Virágok tekintetében a kettő kedvencemet használtam, a borágót, illetve a búzavirágot.
Azon gondolkodom közben most, hogy így elmondtad, nyilván ízrobbanás, meg ízkavalkád, ami nyilván megy a halhoz, amit említettél, és az ő környezetét próbálja bemutatni, de ez azért kicsit más, mint egy nem tudom, vajon átforgatott krumplis tészta.
Ez teljesen más, igen.
Hát, hogy ilyet adtál volna valakinek, vagy adnál valakinek, nem tudom, ott lentiben nálatok a hatodik szomszédnak, a dödön lehelyett, nem tudom, egy kis szalonna pörccel, vagy akármivel, akkor lehet, hogy furcsán nézne rád, és vakargatná kicsit homlokát, hogy Ricsikém, ezt így, ez mi ez?
Elképzelhető, hogy más lenne a benyomás, és nem a várt megszokott visszajelzés, viszont én úgy gondolom, hogy az mindig egy tök jó dolog, hogyha új ízeket kóstol az ember, mert akkor nem ez a megmaradt hagyományos ízekkel fog távozni.
Hogyha hazamész lentibe, és családi összejövetel van, mert éppen itthon vagy, és akkor nyilván, ahogy szokott lenni, akkor eszemiszom, dínom, dánom, beszéljük meg az asztalnál, hogy mi történik. A család főz, anyukád főz, és akkor helyi ízek vannak, vagy nem tudom, magyaros ízek vannak, töltött káposzta, paprikás krumpli, dödölle, vagy ha már itthon vagy, akkor előveszed a különböző féle halakat, és akkor csinálsz mindenféle varázslatokat a konyhában, és felejtsük el a klasszik magyar ételeket.
Ez ebben az esetben úgy szokott kinézni, hogy ilyenkor én szeretek inkább megbújni a feladatok mögött, és élvezni az ízeket, az itthon ízeit. Nagyon is hiányoznak, és kimondottan imádom őket. Úgyhogy egyébként, amikor ilyen családi összejövetel rendezvény van, akkor általában a nagymama és édesanyukám szokott főzni. Úgyhogy viszont azt mindig előrejelzem, hogy véres hurkának kötelezően kell lenni az asztalon.
Hogy? Véres hurka rajongó vagy?
Én óriási fanja vagyok.
Az egyébként nagyon finom is. Ott állatok Kopenhágában van véres hurka? Mert a dán gasztronómia nem a véres hurkáról híres, az a brit szigeteken fordul elő.
Ez így van, Kopenhága nem erről híres, úgyhogy ott azt még nem találtam. Lehetséges, elképzelhető, hogy a jövőben kellene oda exportálni valahogyan.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pivonka Richard, séf, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Még mindig itt vagyok, csak láthatatlanul, nézek körbe-körbe, míg az élet megfakul. Így telnek napjaim, csak gyűlnek gondjaim, folytok a múlt, már nem bírják karjaim. Lehet, hogy kicsúszik a talaj alóla, nem tudom, mikor igaz, s mikor valótlan. Egyszer a szerencse engem is megtalál. Mi van, ha nem sikerül semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Talán olyan akarok én lenni, ki szabad, mint az égen fent a sok madár. Lehet, hogy nem elég, amit melegítek magam alatt, eleve nem úgyis megvár, majd szabadon száll. Te vagy az egyetlen, ki érti, hogy mit gondolok. Sokszor elhagyom a kontrollom, és ez az, mi a földre visszadob végleg. Lehet, hogy kicsúszik a talaj alóla, nem tudom, mikor igaz, mikor valóban. Egyszer a szerencse engem is megtalál. Mi van, ha nem sikerül semmi, és elhiszem, hogy valami. Semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Talán olyan akarok én lenni, mint szabadon az égen fent a sok madár. Mi van, ha nem sikerül semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Talán olyan akarok én lenni, mint szabadon az égen fent a sok madár.
Petőfi Rádió
Fitness, Sunny Rolandal.
Amikor odalépett hozzám, én már éreztem, hogy ebből nem lesz pardon. Aztán még aznap éjjel mesztelenre vett köztünk a folyóparton.
szólt valami zene, de engem csak a szeme érdekelt, és éreztem a szerelem szere. Feltapta a szívem, én nem hittem, hogy ilyen velem megtörténhet még. Amikor oda lépett hozzám, én már persze egyből gondolhattam volna, hogy egy ilyen csaj, ha józan lenne, talán hozzám se szólna. De ő azt mondta, hogy szia, én meg az, hogy itt a pia, és kérdeztem, és mondta, hogy most éppen nincs faszia. Még tudom, hogy ez hiba, de hagytam, hogy a liba elmenjen, mielőtt én azt mondom,
magyar zenét határtalanul online.
Petőfi Rádió.
közelebb hoztál, mint a sorsom. A mérgem annyit ér, csak mint a nyílhegy. Megégetem magam, de már mindegy. Magányos film szalad vagyok az orsom. Magamhoz közelebb hoztál, mint a sorsom. A mérgem annyit ér, csak mint a nyílhegy. Megégetem magam, de már mindegy. Kint jársz, mint a fény otthon. Bárki éget lámpaként a bánat. Foszforeszkáló lepke szár.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pivonka Richárd séf ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Ricsi, de jó, hogy jöttél, hello.
Sziasztok.
Beszéltünk már arról, hogy hogy kezdted, hogy hogy küzdötted fel magad odáig, hogy most éppen a világ egyik legjobb éttermében főzöl, állsz a konyhában, ugye ez az Alchemist Dániában, Kopenhágában. Arról viszont még nem beszéltünk, csak említetted, hogy még a beszélgetésünk kezdete előtt adáson kívül, hogy egyébként most hát azért jöttél egyedül, mert a stábod már elutazott, mert éppen filmet forgatnak rólad?
Gyakorlatilag elindult egy ilyen történet is, jelenleg készül rólam egy dokumentumfilm, viszont a stábomnak a másik kettő tagjának már különféle dolgok miatt már el kellett utazniuk, így jön.
Dokumentumfilm készül rólad, magyarországi stáb csinálja, valahol Magyarországon fog ez megjelenni, vagy a dánok meglátták benned az ősi viking vért, és akkor azt mondták, hogy akkor mi majd ezzel a srácsal forgatunk.
Nem, ez teljesen Made in Hungary és Made in Zala, úgyhogy a stábomnak a kettő tagja is Zalából származnak. Ez nekem külön szívügyem volt, hogy ez legyen egy ilyen nagyon önazonos és egy hozzám nagyon közel álló emberekkel megalkotott film.
Elkészül majd a dokumentumfilm, és hogyha előrefelé nézünk a filmen kívül, mész vissza Dániába, és akkor ott nem tudom, 2-3 évre még tervezel, vagy már vannak újabb ötleteid, hogy akkor hová szeretnél tovább menni?
Nyilván egy séfnek mindig fontos az, hogy legyenek jövőbeli tervei. Az még egyelőre maradjon titok, hogy meddig tervezek kint lenni Dániában, viszont a fejemben azért már vannak további tervek is.
A további tervek, és persze nem arra vagyok kíváncsi, hogy akkor nem tudom, megálmodtam már valahova a Balaton mellé egy akármilyen éttermet, vagy Zalába, tök mindegy, hanem hogy csak úgy nagyjában egészében, nagy vonalakban. Még mindig a tanulás fázisában szeretnél maradni, és akkor maradok külföldön, ha nem is Dániában, de valahol máshol, és akkor egy kis francia gasztronómiát, egy kis olasz gasztronómiát magamba szívok még, vagy most már elég volt a külföldből, és akkor hazajössz, és itthon valósítod meg magad.
Igazából én személy szerint úgy érzem, és azt gondolom, hogy én még mindig a tanulás fázisában vagyok, mindig még tovább szeretnék fejlődni, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy még több információ, technológiát és alapanyagismeretet begyűjtsek.
Merre felé mennél tovább, hogyha tovább mennél innen Dániából?
Hát igazából a japán kultúra és a japán gasztronómia az nagyon foglalkoztat, illetve még Svájc.
A gasztronómia a hazája. Franciaország nem nagyon érdekel?
Az őszintén nem.
Német gasztronómia?
Annyira igazából ők nincsenek az én fejemben, úgyhogy én szívesen töltenék el ott húzamosabb időt.
Távlati tervekben viszont az szerepel, hogy akkor egy kicsit még dolgozgatsz erre-arra, magadba szívod a megfelelő információkat, technológiákat, tudást, és aztán utána legyen egy Pivonka bisztró.
A távlati terveket azt úgy tudnám mondani, hogy egy ilyen 5-6 év múlva szeretnék nyitni saját éttermet, és ebből a továbbiakban egy saját étterembirodalmat akarok kialakítani.
Kicsit menjünk rá most már a dolognak a
az izgalmasabb, számomra izgalmasabb részére, az ízekre, meg a fogásokra, meg az alapanyagokra. Mi az, ami közel áll hozzád egyébként, Ricsi, hogyha ételekről beszélünk? Az imént említetted, hogy milyen fogással készültél a gurméra, és hogy nyilván ez egy ilyen kicsit hűvösebb északi vagy távol-keleti fogás. Ez vagy te, hogy ezeket szereted, vagy azért kicsit nem tudom, menjünk bele a dolognak a dögösebb részébe, és akkor egy csorizóból csinálunk valami jó kis paelját, vagy egy jó olasz pasztát, újra gondolva akármi.
Személy szerint úgy vagyok ezzel, hogy vannak kimondott alapanyagok, amik szerintem nagyon, nagyon perverzek és dögösek, és akkor, hogyha ezeket az alapanyagokat fúzionáljuk össze különböző fajta konyhai technológiákkal, akkor abból, és még emellett hozzáadjuk az önazonosságot is, akkor annak a legvégén egy olyan fogásnak, ételnek kell megszületni, ami tényleg önmaga a séf, és azon benne van a névjegye is. Gyakorlatilag inkább ezt tudnám megfogalmazni ezzel kapcsolatban.
Vannak kedvenc alapanyagok, vagy kedvenc technológiák?
Technológiák egyébként vannak, a szferifikáció az nekem egy nagyon érdekes történet, és abban rengeteg alfaja és válfaja is van, hogy az miként és hogyként lehet, illetve alapanyagokban ugye most jelenleg nyár van, úgyhogy a fehér spárga az, amit én nagyon szeretek használni, és kimondottan előszeretettel vásárlok is. Úgyhogy jelenleg a fehér spárga a szexi, illetve a bodza. Ugye a bodzának most elég nagy szezonja kezd lenni, úgyhogy ebből is már van egy-két gondolat a fejemben, ami megszületett ezzel kapcsolatban.
Ez benne van az életedben ott Koppenhágában? Mármint a piacra járás meg a vásárlás? Vagy csak annyi a feladatod, hogy reggel nem tudom 8-ra, 8:30-ra, 9-re akármikor bemész, és akkor felveszed a kis szakácskabátodat, és akkor már hevíted is a vajat a serpenyőben?
A piac, ez így piacra járás, ez nem képezi kint az életem részét, azt inkább szabadidőmben szoktam űzni, és ez engem mindig nagyon feltölt. Tehát az, hogy én szabad napon reggel vagy délelőtt bármikor kisétálok a piacra, annak egy olyan hangulata van, ami mindig csak még jobban felerősít.
Állítólag te a szakácsok vagy séfek azon csoportjába tartozol, aki azt vallja, hogy pont eleget főztem az étteremben a konyhán, úgyhogy otthon én már inkább csak rendelek egy pizzát, vagy nem tudom, eszek egy falatvajas kenyeret.
Ez abszolút engem jellemez. Én úgy vagyok, hogy szabadidőmben nem sokszor, sőt nagyon ritkán főz, főleg saját magamnak, úgyhogy én inkább azoknak a séfeknek a táborát erősítem, aki szabadnapján elmegy a McDonald'sba, és akkor eszik egy jó sajtburgert.
Hol etted életed legjobb ételét? Van egyáltalán ilyen, hogy hú, ez életem végig meg fog maradni, ez annyira különleges, annyira finom, annyira, nem tudom, meghatározó volt?
Igen, ez tavaly volt szilveszter és karácsony időszakban, kiutaztunk egyet pihenni Dubajba, és a Dabiz Munoz egyik éttermében, a Street XO-ban volt ez az étel. Az igazából egy japán kalács briós közti átmenet volt, és annak olyan íze volt, textúrája, lágysága, ami nekem egy váó volt.
Kis barátaiddal, amikor összejöttök, és nem tudom, valaki ilyen vendégséget tart, és meghív téged is, akkor félve főznek neked, hogy hú, vajon mit fog mondani a pivonka? Vagy jaj, megeszi, azt kész, nem foglalkozunk vele, akár ízlik, akár nem.
Aki régebbről ismer, ő totál nem parázza ezt a sztorit túl, illetve hogyha például én megyek vendégségbe, de nem annyira közeli az ismerős, akkor én azt mindig szeretem előre jelezni, hogy amiatt, hogy aki vagyok, meg ahol tartok, abszolút semmilyen fajta hűde-háde dologgal nem kell készülni, hogyha van egy jóképű vajas kenyér, azzal is boldog vagyok.
Említetted ezt a bizonyos ételt, amivel készültél. Mi volt? Makréla volt? Azt így említetted, van. Ugye, meg mindenféle friss fenyő, rügy, zöld olaj, meg stb. Mindet is mondtál, meg kombut mondtál hozzá, amivel készültél a gurméra. Te Ricsi, te egy jópofa slambuszot csináltál már valaha bográcsban?
Őszintén még nem.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Ha előre felé nézünk, akkor van még olyan, vagy van-e olyan egyébként? Mert hogyha az alkemisztre gondolok, és ezt így kimondom, akkor nekem nem tudom miért, ilyen molekuláris gasztronómia jut eszembe, hogy akkor az ilyen Heston Blumenthali magasságok, hogy kis kémcsövek, meg füstölök, stb. Stb. És a Heston Blumenthal azért nagyon nagy név a szakmában, de hogy van-e olyan, akitől szívesen tanulnál, és ilyen Heston Blumenthali magasságokban van, hogyha nem is a molekuláris gasztronómiában?
Abszolút van. Japánban van erre több lokáció is egyébként a különböző éttermeknek a főséfeitől. Tehát ami nekem itt tényleg így nagyon imponál, az a japán gasztronómia, és igazából ezt tudnám így mondani.
Mennyire tartod a kapcsolatot az itthoni szakmabeliekkel?
Hál' Isten, nagyon jó kapcsolatom van velük.
Ricsi, akkor jó utat neked visszafelé, Dániába, egyél sok smorrebrodot, nem tudom, így mondják.
Smörbröd.
Így mondják ez?
Így, igen.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
Az emberek, akik felkapcsolják a nagy villanyokat, fél homályba biztosan nem érzik jól magukat. Szeretik, ha látnak is, ha jól látják őket. Szeretik az ablakon át őket, figyelőket.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a mai program ajánló következik. Már szerda van, hogy mi a mai menü, a tegnapi könyv után ez most kiderül. Szia Laci, már mit hoztál?
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat ma este is. Július 17-én a Kobuci kertben lép fel az Airi Mafia, ami egyetlen koncert erejéig a kezdeti időszak dalaiból összeállított műsorral idézi meg a 2000-es éveket, és a napokban volt itt nálunk egyébként ugye Kéri Andris, azaz MC Kalambó, aki az Airi Mafiában és a Brainsben is oszlopos tag, és ő is mesélt erről, hogy nagyon-nagyon különleges alkalom lesz, úgyhogy tehát július 17-én Kobuci kert, Airi Mafia klasszik koncert.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
Köszi, Loli.
Ha megfogom a gitárt, a világ legszebb dalát, vagyok hajlandó csak megírni. Ha keresem az igazit, mennem kell tovább, akárhogy is hasonlít. Csillopá.